Kezdjük egy szakfogalom tisztázásával. Tehát mit jelent az a, ami tulajdonképpen a különböző kutatásainak az alapját jelenti, ez az antimikrobiális rezisztencia?
Elmondanám először azt, hogy klasszikus értelemben mi az, hogy antibiotikum. Ugye ezt mikroorganizmusok termelik más mikróbák ellen, azért, hogy gátolják a szaporodásukat, vagy akár elpusztítsák őket, általában kis koncentrációban hatásosak. Na most ezeket ugye kórokozó szervezetek ellen vetjük be szívesen ugye az orvosi működésben, viszont az a tapasztalat, hogy számos úgynevezett antibiotikum vagy antimikrobiális anyagra rezisztens mikroorganizmusok léteznek. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a szokásos koncentrációra az adott mondjuk egy antibiotikummal szemben az adott baktérium vagy az adott mikroorganizmus nem érzékeny. Tehát nem tudjuk azzal az adott koncentrációval őket eliminálni, elpusztítani. Azt azért még közben megjegyzem, hogy maga az, hogy antimikrobiális rezisztencia, maga az egész nem egy ördögtől való fogalom, ez természetes körülmények között is létezik. A gond pontosan azzal van, hogy elszaporodtak azok a szervezetek, illetve előtérbe kerültek, hogy egyre több olyan baktérium, egyre több olyan mikroorganizmus van, ami rezisztens számos antibiotikumra vagy antimikrobiális anyagra. Tehát ez egy eléggé súlyos közegészségügyi probléma, csak hogy egy példát mondjak, hogy az EU-ban vagy az Európai Gazdaság térségének országaiban azért ez évente 1,3 millió megbetegedésért felelősek ilyen jellegű mikroorganizmusok, több mint 30 ezer embernek a halálát okozzák. Világszerte pedig azt mondják, hogy körülbelül 1,3 millió ember halálához vezet az antibiotikum vagy antimikrobiális anyagra rezisztens baktériumoknak a fertőzése, tehát nem kis probléma. És akkor még egy dolgot hadd jegyezzek meg, hogy az, hogy van egy természetes rezisztencia, az, mint mondtam, egy normális dolog, de a baktériumoknak számos olyan mechanizmusa van, amivel egyéb módokon ők terjeszteni tudják, tehát létezik úgynevezett szerzett rezisztencia. Hogy a kettőt egy picit elkülönítsük egymástól, mondjuk a természetes rezisztencia az abból adódik, hogy például az adott mikrobának, egy baktériumnak olyan szerkezeti adottságai vannak, például olyan vastag a sejtfala, hogy azon az antibiotikum nem jut át. Tehát ez az ő sajátja. A szerzett rezisztencia ettől annyiból tér el, és ez az, amit gyakorlatilag egymásnak a baktériumok viszonylag könnyen át tudnak adni, hogy például van egy olyan enzime, amivel lebontja az antibiotikumot, vagy működtet egy olyan pumpát, hogy ugyanaz be tud hatolni az antibiotikum, de ő egy úgynevezett efflux pumpával ezt kifelé tudja pumpálni, és számos egyéb mechanizmusa létezik ennek. És egy dolgot hadd mondjak még el, nekem a 90-es években volt lehetőségem arra, Leedsben voltam egy tanfolyamon, hogy Flemingnek, ő volt az, aki a penicillint felfedezte, és egy olyan rádióriportját tudtam meghallgatni 1948-ból, amikor ő már megjósolta a penicillin rezisztenciának a kialakulását és terjedését. Tehát maga az antibiotikum rezisztencia, mint olyan, nálunk a humán gyógyászatban, állatgyógyászatban azért ez egy komoly probléma.
Ebben mi a felelőssége az emberiségnek? Tehát, hogy valamit idézőjelben mi rontottunk el, hogy ez így alakult a nem természetes rezisztencia kialakulásánál, tehát az antibiotikumok túlhasználata, vagy tehát, hogy ebben van-e emberi felelősség?
Ebben igen, elég sok emberi felelősség van, tehát több oka is van, vagy lehet ennek. Részben az, hogy mondjuk az antibiotikumoknak a túlhasználata, vagy gondoljon bele például, hogy állatgyógyászatban sokszor mezőgazdasági körülmények között ott egy állatállomány. Egy-két állat beteg, de gyakorlatilag a teljes állományt kezelni fogják például a takarmány segítségével. Tehát van egy antropogén, tehát egy emberi hatás is ebben, hogy egyre nagyobb problémát okoz az antimikrobiális rezisztencia. Ez nem csak baktériumokra, hanem gombákra is vonatkozik elég erőteljesen ma már. Akkor elmondom azt, hogy terjed egyébként az antibiotikum rezisztencia. Tehát azt kell elképzelni, hogy ezek a rezisztencia tulajdonságok, ezek ugye megjelennek fenotípusosan, de ezek valamilyen módon genetikailag kódolt tulajdonságok. Tehát ha például kialakul egy mutáció kapcsán egy ilyen rezisztencia, akkor azt a baktériumoknak van egy olyan folyamata, amit úgy hívunk, hogy horizontális géntranszfer. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos baktériumok egymásnak ezt át fogják tudni horizontálisan adni. Tehát nem amikor osztódnak, hanem egész egyszerűen a környezetben az egyik baktériumból a másikba, sokszor különböző fajok között is ez megvalósulhat. Ennek következtében el lehet azt képzelni, hogyha nincs szükség arra az idézőjelben folyamatra, hogy egy mutációval kialakuljon egy ilyen rezisztencia, hanem mondjuk ez eleve már ott van egy antibiotikum terhelésnek kitett környezetben, mondjuk egy humán kórházban például, vagy egy állategészségügyi központban, vagy akár egy állatfarmon, akkor ezek a rezisztencia gének gyakorlatilag egymásnak a különböző mikróbák között átadhatóak. Na most az antibiotikum rezisztens baktériumok és a hozzájuk kapcsolódó rezisztencia gének több forrásból is bekerülhetnek a környezetbe, például a vizekbe, miközben maga a környezet az nem csupán befogadó közekként szolgál, hanem a rezisztencia fennmaradásának és terjedésének szintere is maradhat. És pont ezért a gond, hogy a legfontosabb források az emberi tevékenységekhez kapcsolódnak, különösen például a települési és kórházi szennyvizekhez, vagy, mint korábban említettem, mezőgazdasági szennyezésből, illetve végül is vadon élő állatok is hozzájárulhatnak a környezetben való terjedéshez, különösen olyan fajok, amelyek kapcsolatban állnak az emberi környezettel, hulladékkal, vagy szennyvíz által érintett területekkel. De például a mezőgazdaságban, ha erre gondolunk, akkor gondoljunk arra, hogy az állatoknak és az embernek azért számítanak forrásnak, mert például a haszonállatok, ha antibiotikumot kapnak, ennek következtében a bélrendszerükben megjelennek rezisztens baktériumok, és a széklettel vagy trágyán keresztül egyszerűen kijutnak a környezetbe. És ezért probléma az, hogy a vizekben ezek megjelennek, akár később talajvizen keresztül beszivárognak a talajba is. Na most vizsgálni azért ezt több módon lehet. Picit el kell különíteni egymástól a tenyésztéses és a tenyésztéstől független módszereket. A tenyésztéses módszer az azt jelenti, hogy én alkalmazok valamilyen tápközeget, tehát például egy táptalajt. Ha én célzottan olyan baktériumot akarok kitenyészteni, ami rezisztens arra az antibiotikumra, akkor ebbe a tápközegbe azt az adott antibiotikumot beleteszem. Ezek után végzek egy tenyésztést, ezen a tápközegen, vagy tápagaron mondjuk kolóniák fognak fejlődni, amit én vissza tudok szedni, és egyesével meg tudom vizsgálni azt, hogy ők érzékenyek-e bizonyos antibiotikumra, ezt hívjuk úgy, hogy felveszem az antibiogramját. Ez az egyik módszer. Ugyanakkor meg kell azt is jegyezni, hogy a baktériumoknak kevesebb, mint 1% a tenyészthető, tehát nagyon sokan úgy maradnak rejtve, vagy egy rejtett diverzitás van, amiket nem tudok ezzel a módszerrel megfogni. És erre vannak az úgynevezett tenyésztéstől független molekuláris biológiai módszerek, amikor konkrétan én a génre keresek rá valamilyen módon. Valószínűleg többeknek ismerős az a technika, amit úgy hívunk, hogy polimeráz láncreakció, amivel a gént magát én fel tudom szaporítani az adott környezeti mintának a DNS-éből. Tehát vizsgálni így módon is tudom, hogy konkrétan ugyanez egy célzott lövöldözés, hogy azt a konkrét gént keresem meg, amire kíváncsi vagyok az adott környezetben. És akkor vannak ennél még szofisztikáltabb módok is, amivel ezek megkereshetők így a környezetben is.
Hogyan jutnak ki arra tett utalást ezek a baktériumok a vízbe, mondjuk kórházi szennyvíz, mezőgazdaság, ilyen két példát Igen. említett. Meg azt is említette, hogy azért ez problémás lehet utána a talajvízbe, talajba jutással. Milyen volumenről beszélünk itt, amikor kutatásokat végeznek? Tehát most mennyire kell megijedni a hallgatóknak, hogy folyóinkban, tavainkban, talajban most milyen arányban, mennyiségben lehetnek jelen ilyen baktériumok? Ezt lehet valamennyire számszerűsíteni?
Konkrét számot nem tudok mondani, mert ez mindig más és más. Majd, ha Dunáról beszélünk, egy picit ott jobban fogom tudni konkretizálni. De most gondoljon bele, hogy van egy szennyvíztisztító üzem, hál' Istennek például Budapestnek a szennyvíze most már teljes mértékben 100%-ban tisztítás alá kerül, de a tisztított szennyvíz az belefolyik utána a Dunába. Na most magában a szennyvízben azért ezek a baktériumok nem pusztulnak el, tehát kijutnak a környezetbe. A környezetben, hál' Istennek, nagyon sokáig nem élnek túl, mert azért ezek arra adaptálódtak, hogy állati-emberi bélrendszerben éljenek túl, mármint ezek a baktériumok. Például egy folyóvíznél egyrészt van egy higulás, másrészt pedig ezek a fekális eredetű baktériumok egy idő után azért elpusztulnak, hosszú távon nem maradnak meg a környezetben nagyon nagy mennyiségben. A gondot az jelenti, hogyha például bizonyos helyeken nagy mennyiségben és folyamatos egy terhelés alakul ki. Ha most egy példaként hadd menjek vissza a Dunára. Ott van egy olyan felmérés sorozatunk, ez a Joint Danube Survey, ami gyakorlatilag azt célozza, hogy minden 6 évben újraindítják, és a Duna állapotának a teljes felmérésére szolgál, egészen a forrástól, egészen a legvégéig, mikor beömlik a tengerbe. És 6 évente van egy úgynevezett longitudinális, tehát a teljes Duna hosszán végbe menő felmérés sorozat, és általában egy-egy évnyi periódus, és ebbe szoktunk mi zömében bekapcsolódni, amikor vizsgálják többszöri mintavétellel azt, hogy bizonyos nagyvárosoknak milyen hatása van a Dunának a mikrobiális közösségeinek a változására. És ennek az egyik lépése az, hogy vizsgáljuk, hogy úgynevezett fekális eredetű baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, mondjuk például Bécs-Budapest-Belgrád vonatkozásában a nagyvárosok előtt, a nagyvárosok után, vannak-e forró pontok, ahol esetleg ez erőteljesebb, és a legutóbbi felmérésnél bevettük a különböző baktérium rezisztencia géneknek a mennyiségének a meghatározását így. Tehát már voltak olyan technikáink, hogy nem egyszerűen azt néztük, hogy van-e fekális szennyeződést, és ez mit okoz, hanem azt is néztük, hogy ez mennyire befolyásolja az antibiotikum vagy antimikrobiális rezisztencia géneknek a megjelenését, a mennyiségét, illetve ez köthető-e fekális szennyezéshez, vagy sem nem. Ezekhez azért megfelelő statisztikai módszerek léteznek. Na és akkor azt tapasztaltuk, hogy általában azért a nagyvárosoknak mindig van hatása a szennyezésre, de hosszú távon ezek azt tényleg azt tapasztaltuk, hogy mondjuk Budapest alatt van egy kis emelkedés ezeknek a baktériumoknak a számában, de nem igazán jelentős, illetve amikor ezek a hosszanti mérések történtek, akkor azt lehetett mondani, hogy Németországtól kezdődően mindig egy picit magasabb a számuk, míg végül eljut Belgrádon, illetve Románián később keresztül a folyóba. Tehát van egyfajta növekedés ilyen szinten, de ha belegondolunk azért, míg a folyó végigmegy ezeken a szakaszokon, nagyon sokféle terhelést kap, nagyon sokféle irányból. Azt tapasztaljuk, hogy ennek a mennyisége a magyarországi szakaszon, mi azért azt vizsgáljuk, arról merem kijelenteni, hogy problémát jelen pillanatban ez nem okoz. Ugyanakkor azt is meg tudtuk állapítani, hogy maguk a rezisztencia géneknek a mennyisége, az is egy picit fokozatosan nő, és vannak úgynevezett forró pontok. Ez a budapesti szakaszon egy ilyen forró pontunk volt, 2020 októberi mintában, amikor is a Rákospatak beömlésénél tapasztaltuk azt, hogy van egy hirtelen ugrás szennyeződésben, és bizony ez megemelte a rezisztens baktériumoknak a számát is. És ami még érdekes volt számunkra, az az, hogy vizsgáltunk humán, illetve állati markereket arra vonatkozóan, hogy mégis ez az eredetű, ez a szennyeződés, ez emberi, vagy inkább állati eredetű. És azt tapasztaltuk, hogy a fekális eredetű baktériumok elsősorban a humán markerekkel mozdulnak együtt, míg a rezisztencia gének inkább az állati markereinkkel mozdulnak együtt. Tehát összefoglalva, igen, jelen vannak. Jelen pillanatban a vizeinkben ez még nem okoz problémát. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy például, hogyha van egy hirtelen esőzés, azután megtörténhet az, hogy hirtelen nagyobb input érkezik, például egy szennyvíz túlfolyás kapcsán, vagy egy állatfarmot működtető telep esetén, egy hirtelen vízbeáramlás után bekerülhetnek a természetes vizeinkbe, és abban az esetben, ha a számuk hirtelen megnő, akkor ez problémát okozhat. Na most folyóvizeknél ez ugye azért egy plusz gond, mert hogy ott ugyan lefolyik a forrástól, tehát ahol a szennyeződés történt, de lehet, hogy később alul alatta fog megjelenni. És hadd mondjak még egy fontos információt ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon azért létrejött egy természetes fürdővíz munkacsoport. Ennek az egyik vizsgálata pont az idén zajlik, mégpedig kifejezetten bizonyos strandokat vizsgálnak a Dunán. Ezek közül egyik Szentendre környékén található a postástand, és ott szokott időnként probléma lenni az, hogy nagy esőzések után megemelkedik ezeknek a mikrobáknak a száma. És pontosan egy ilyen felmérést végeztek 25 egész nyár folyamán, hogy mi a helyzet előtte, mi a helyzet akkor, amikor hirtelen történik egy beáramlás, és valóban ez megemeli ezeknek a mikroorganizmusoknak a számát, és az is biztos, hogy a rezisztens baktériumok száma is ilyenkor megemelkedik. De viszonylag gyorsan lecseng. Ez azt jelenti, hogy magán a strandon például viszonylag gyorsan utána ki lehet adni az engedélyt a fürdőzésre. Természetesen azért folyamatosan figyelembe kell venni az egyéb környezeti faktorokat. Tehát legyen ez időjárás, legyen ez vízállás, és legyenek egyéb paraméterek. De erre természetesen megvannak a megfelelő hatóságok, akik ezt vizsgálják, és akik ezt meg tudják állapítani.
De humán szempontból egyébként ez milyen veszélyt jelentene, hogyha nem adnák ki ezt a jelzést, és valaki ott fürdőzne, és benyelne egy liter vizet ebből, tehát hogy ezt ha így levezetjük, hát, akkor mitől kell megóvni ilyen értelemben a fürdőzőket?
Hát ez azért annyira nem szerencsés, hogyha ezt valaki ebből egy liter vizet benyel. Lehet, hogy semmi baja nem lesz, mert nagyon jól működik az immunrendszere, és nem volt olyan mennyiségben jelen ezek a szervezetek fekális eredetű baktériumok, vagy mikroorganizmusok, lehet, hogy semmi problémát nem okoz. Viszont tudni kell azt, hogy egy ilyen beömlésnél vírusok, baktériumok egyaránt jelen vannak, és egy ilyen esetben, hogyha ott hirtelen nagy fertőződés történik, hasmenés, akár járványszerű hasmenés megjelenhet. Tehát rögtön nyilvánvaló lesz, mert az oda tartozó embereknek nagy mennyisége mondjuk orvoshoz fordul azért, mert enterális tünetei vannak, tehát bérrendszeri tünetei. De ezek általában gyenge lefolyásúak, vagy ha erős, akkor is 2-3 nap alatt ezen túl lehet esni. Ettől függetlenül nem szerencsés a dolog, és nem csak az antimikrobiális rezisztencia miatt, hanem azért ez egyébként sem kellemes dolog szerintem.
Tehát akkor tartsuk be a hatóságok.
Hát ezt érdemes betartani. De azért tudni kell azt, hogy ezek a rekreációs strandok, például a Dunán is, azért kis mennyiségben folyamatosan jelen lesznek, hiszen ott nem csak emberek fürdőznek, beleengedik a kutyusokat, meg ott egy eleve vannak állatok. És nem is az a gond, hogyha kis mennyiségben ez ott van, mert egy jól működő immunrendszerű egyén ebből valami kisebb mennyiséget kap, valóban semmi problémát nem okoz. Csökkent immunrendszerrel már biztosan gondot okozhat. Meg ha betartják az előírásokat, akkor én azt gondolom, hogy ez semmiféle komoly kockázattal jelen pillanatban egy fürdőzésre nem jár. Az egy másik dolog, hogyha terjed az antimikrobiális rezisztencia, az globálisabban okoz egy jóval nagyobb problémát.
Milyen problémára utal most ezzel?
Pontosan arra próbálok utalni. Volt azt hiszem, talán kérdezte azt, hogy miért jelent ez a vizek élővilágára és emberi vonatkozásban is. Na most gondoljon bele, hogy van egy ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az azt jelenti, hogy nagyon különböző élőlény csoportok élnek együtt, tehát mikroorganizmusok, állatok, növények, algák, mindenféle szervezet, és pluszban ez mindenféle környezeti faktor kapcsolódik, ez alatt azt értem, hogy nagyon különböző behatások érik. Na most ezek a közösségek, ha minden jól megy, kialakítanak egy egyensúlyt, és amennyiben bekerülnek olyan szervezetek, amik mondjuk erőteljesen antibiotikum rezisztensek, ez egyrészt az ökoszisztémának a működését is befolyásolni fogja, részben csökkenti a biodiverzitást, mert mondjuk kiszorítanak sok olyan baktériumot, ami ott például szükséges lenne ahhoz, hogy lebontsanak bizonyos anyagokat, ami aztán táplálékul szolgálhat egyebeknek, tehát befolyásolhatják, bekerülnek a táplálkozási láncba, hálózatba olyan partnerek, amik egyébként nem biztos, hogy odavalók. Ráadásul problémát okozhat, hogy növeli a vadon élő állatok betegségekkel szembeni sebezhetőségét. Vagy egy-egy szervezetnek, akár a vadon élő állatoknak is maga a betegségének a lefolyása lehet súlyosabb vagy hosszabb. Tehát kvázi a természetes szabályozási folyamatok gyengülhetnek, ami beindíthat egyfajta láncreakciót. Na most emberre nézve ez mit jelenthet? Mert ez úgy globálisan szemlélve lesz ez érdekes valahogy. Hát például az, hogy pont ezeken a táplálkozási láncokon, hálózatokon keresztül bejutnak az emberi fogyasztásra alkalmas anyagokba, tehát élelmiszerekbe, vagy akár az ivóvízbe, és ezen keresztül visszajutnak az emberekhez is. És minél inkább elszaporodnak bennünk is antimikrobiális, antibiotikum rezisztens baktériumok, egyre nehezebb lesz kezelni azokat a betegségeket is, amik egyébként viszonylag könnyen gyógyíthatóak lennének.
Mit tehetnénk az ellen, hogy ne ebbe az irányba menjenek a folyamatok?
Induljunk megint egy picit távolabbról. Egyrészt, mert hál' Istennek egyre inkább elterjed az a szemlélet, amit úgy hívunk, hogy egy egészség szemlélet, tehát one health szemlélet. Az EU indított, nem tudom, hogy pontosan hogy hányban, de indított egy olyan kezdeményezést, amit úgy neveznek, hogy GEMRAI. Ez egy olyan közösséget foglal magába, és azt célozza meg, hogy egyre szélesebb körben próbáljuk meg az antimikrobiális rezisztenciára részben felhívni a figyelmet, részben pedig egyre több ponton mutatni meg azt, akár a hétköznapi embereknek, akár pedig a különböző szervezeteknek azt, hogy egyáltalán mit lehet ezzel tenni. Tehát ezt úgy emlékszem, a Francia Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézet koordinálja. Jelen pillanatban 30 országban, benne több mint 100 szervezet. És pont azt célozzák meg, hogy minél szélesebb körben erre felhívják a figyelmet, illetve milyen megelőzési lépéseket lehet erre tenni. Tehát hogyan kéne felméréseket készíteni, milyen antibiotikum felhasználást lenne érdemes csökkenteni, hogyan lenne érdemes az állatállományokat kezelni, ahhoz, hogy minél kisebb legyen a terhelés ezzel kapcsolatban. És hogy Magyarországra visszatérjek, ez a szemlélet egyre inkább eluralkodik, sőt, Debrecenben működik egy egészség intézet, a One Health intézet is. És hogy hogyan áll ezzel kapcsolatban Magyarország, ez egy picit megpróbálom azért megvilágítani. Tehát az egy egészségbe beletartozik ugye a humán, tehát az emberi egészség, az állategészségügy és maga a környezet is. Magyarországon viszonylag alacsony az antibiotikum fogyasztás emberi vonatkozásban, illetve azt mondanám, hogy főleg a szükséges antibiotikumok fogyasztása, tehát indokolt a felhasználása. Létezik egy elég széleskörű szörvejánszerre, és adatgyűjtések is rendelkeznek. Tény és való, hogy még viszonylag sok az úgynevezett széles spektrumú antibiotikumnak a felhasználása. Ez azt jelenti, a spektrumát tekintve, hogy vannak olyan antibiotikumok, amelyek célzottan egy vagy néhány típusú szervezetet céloznak, és azokat pusztítják el, a széles spektrumúak pedig azok, akik széles körben pusztítanak el baktériumokat. Ez ezért gond, mert hogyha ezt szedi az ember, akkor a bélrendszerében gyakorlatilag nagyon sok fontos mikroorganizmus baktériumot is elpusztítunk velük. Ezért van az, hogy sokszor hasmenéssel járhat az antibiotikumnak a szedése, és ezért javasolják pont azt, hogy utána a probiotikus készítményeket érdemes szedni. Magyarország tett lépéseket arra vonatkozóan, hogy csökkentsük ezt a rezisztenciát is, bár tény és való, hogy a járóbeteg ellátásban, a gyógyszer felírásnál ezeket nem mindig tudják figyelembe venni. Megvan rá természetesen a törekvés. Nézzük az állati oldalt, tehát az állat egészségügyet. Most azt tudni kell, hogy állategészségügyben mindig is magas volt, és most is magas az antibiotikumok felhasználása, és mint korábban is mondtam, általában teljes állományokat kezelnek, és akkor az állatfarmokról így viszonylag nagy mennyiségben kerülhetnek rezisztens szervezetek, vagy rezisztencia gének a környezetben. Előre haladás viszont, hogy egyre nő az állategészségügyben is a kontroll, illetve az agráriumban is egyre inkább nő a kontroll. Úgy tudom, hogy Magyarországon ma már a haltenyészetben nem használnak antibiotikumokat, és létezik, és ez is nagyon fontos, hogy a haszonállatoknál, tehát a farmon nevelt haszonállatoknál szintén létezik ma már egy antimikrobiális rezisztencia surveillance, tehát felmérések léteznek ezzel kapcsolatban. Tehát egyre jobban össze lehet az állati és ember egészségügyben használt antibiotikumokat és felhasználásukat nyomon követni. A legnagyobb hiány itt a környezeti monitorozásban van, ugyanis környezeti monitorozásban egyáltalán nincsenek rutin adatok, vagy rutin felmérések. Ami létezik Magyarországon, rendszeresen vizsgálják a szennyvizeknek a kifolyó szennyvizét, tehát magát a szennyvíz telepekről vesznek mintát, és ott nézik az antimikrobiális rezisztenciát, és ez viszonylag nagy mértékben ma már megtörténik. Viszont egyáltalán nincs szabályozás, sincs arra vonatkozóan, hogy például kórházi szennyvizeknek külön kellene gyűjteni a szennyvizet, vagy hogy annak mennyire lehetne kontrollálni, akár az antibiotikumoknak, vagy azoknak a bomlás termékeinek a mennyiségét. És ugyanígy nem tudjuk sem az antibiotikumoknak, sem pedig a rezisztenciának való befolyását természetes vizekbe. És ez azért probléma, mert így aztán a visszacsatolásokat sem tudjuk jelen pillanatban értelmezni.
De mondjuk, ha most ön javaslatot tehetne a hazai változásokra, akkor mit tenne? Mondjuk azt, hogy a kórházi szennyvizek azok ne egy az egybe folyjanak be úgy a szennyvíz csatornába, mint most, hanem erre van gondolom valamilyen megoldás, amit külföldön már használnak?
Hát én első körben azt mondanám, hogy kezdjük el ezt monitorozni. Tehát nézzük meg, hogy ez mekkora probléma Magyarországon. Tehát addig semmiféle egyéb beruházást nem javasolnék, amíg fel nem mértük azt, hogy a befogadókba milyen mennyiségben érkeznek konkrétan. Mert ugye most jelen pillanatban a kórházi szennyvizek belefolynak a kommunális szennyvizekbe, és együttesen történik a különböző befogadó helyekre, mondjuk a Dunával való érkezésük. Semmiféle ilyen jellegű rutin felmérésekkel nem rendelkezünk a környezetre vonatkozóan. Tehát se arra, hogy milyen mennyiségben, amikor a kórházból kifolynak ezek a szennyvizek, mennyire emelik meg mondjuk egy kommunális szennyvízben ezeknek az antimikrobiális rezisztenciás géneknek a mennyiségét, szervezeteknek a mennyiségét, és arról sem, hogy utána mennyi kerül például a Dunába vagy más befogadó természetes vizekbe. Tehát én először mindenképpen egy felmérést javasolnék ennek a vonatkozásában, mert hál' Istennek nem tartunk ott, hogy azonnal konkrét cselekvésre lenne szükség. De tény és való, hogy ezeknek a felmérését minél hamarabb el kellene kezdeni.
Balatonra van-e valamilyen adat, amit elmondhat a hallgatóinknak? Ott is ugyanez a helyzet, hogy azért olyan szintű probléma nincs, amitől így aggódni kellene az embereknek?
Aggódni nem kell, mondjuk mindig megnövekszik, tehát a fürdőzést követően mindig megnövekszik az ilyen jellegű terheléseknek a mennyisége, az egészen bizonyos. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy azért környezetvédelmi szempontból a Balatont azért körbe csatornázták, tehát nagy mennyiségű szennyvíz, ha csak nincs valami havária helyzet, tehát egy véletlen beömlés, tehát ha nincs egy nagyobb terhelés, akkor ezeknek a víztesteknek azért elég nagy az öntisztulása, tehát félni nem kell. De itt is oda kell figyelni azokra a jelzésekre, amit megkapnak a hatóságoktól, mert ha van egy ilyen terhelés, annak valahol meg kell, hogy jelenjen. Maga a Balaton egyébként elég jó öntisztulással rendelkezik, sajnos egyre sekélyebb, párolóbb, ilyen módon azt tudjuk, hogy idézőjelben egy picit már sósul is. Most ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogy én otthon megsózom mondjuk a főznivalót, vagy bármi ilyesmi, de a mennyisége a sótartalomnak pontosan a párolgás miatt már egy picit elkezdett növekedni, és ezért azt már látjuk például, hogy a vibrióknak a mennyisége egy kicsit megemelkedett. És ez nem biztos, hogy szerencsés, mert ez megint csak el fogja tolni a mikrobiális közösségeknek az összetételét, amiknek például egy öntisztulásért felelősek. Tehát azért azt kell elképzelni, hogy maga a környezet az mindig egy élő egész. Nem emelhetem ki belőle egyetlen pontot, hogy most ez nagyon fontos, és ezt vizsgálom, mert az egyik, ahogy változik, legyen ez egy környezeti faktor, például a Balaton esetében az erőteljes párolgás, vagy nem megfelelő vízvisszapótlás, abban a pillanatban sok minden egyéb fog ezzel változni.